Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Marjanucz László, az STLBTK új és legújabb kori magyar történeti tanszék docense, 1954-ben született Magyar Csanádon. Középiskolai tanulmányait a Makói József Attila gimnáziumban végezte, érettségi után egy évet az akkori NDK-hoz tartozó Eisenbachban dolgozott, majd 1973-ban megkezdte felsőfokú tanulmányait a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem orosz szakán. 1977-ben szerzett általános iskolai tanári oklevelet, 1982-ben egyetemi diplomával egészítette ki. Részben katonasága alatt elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem szakos kiegészítő képzését. 1980-ban a Szegedi Móra Ferenc Múzeum történeti osztályára került történet muzeológusként. Feladata a helyi polgárosodás tárgyi és szellemi hagyatékának gyűjtése, rendszerezése és földolgozása. E munkája révén lett az MTA Történettudományi Intézetének aspiránsa 1983-1986 között, ahol Hanák Péter irányítása alatt dolgozott. 1984-ben megvédte egyetemi doktorátusát Hódmezővásárhely dualizmuskori gazdaságtörténetéből, és elnyerte első külföldi ösztöndíját az NSZK-beli Bielefeldben. Az ottani interdisziplinális kutatóintézetben az európai történetírás akkor megerősödő irányzatával a társadalomtörténettel ismerkedett meg. Németországi kutató-oktató útjai azóta sem szünetelnek. Göttingenben a Max Planck Intézetben, Berlinben a Humboldt Egyetemen, Münchenben, Freiburgban az ottani egyetemek történeti intézeteiben folytatott kutatómunkát. 1986-ban egykori alma mátere a Főiskola Történettudományi Tanszéke oktatójának nevezték ki. 1994-ig tanított itt újkori magyar és egyetemes történelmet, és végzett kutatásokat társadalomtörténeti, helytörténeti témákban. 1994-ben átkerült a JATE új és legújabb kori magyar történeti tanszékére, ahol új feladataként Magyarország 18. századi történelmének oktatását és kutatását kapta. Utóbbi vitte a temesi bánság múltjának vizsgálata irányába, s lett a bécsi levéltárnak gyakori látogatója. Ezekben a közgyűjteményekben az újkori magyar történelem kimeríthetetlen gazdagságú forrásanyagát őrzik. Tudományos előmenetele fontos állomása volt a történelemtudomány kandidátusi fokozata megszerzése 1995-ben és a habilitáció 2007-ben. Társadalmi megbízás alapján a Koch Sándor Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, a Csongrád megyei Honismereti Egyesület alelnöke, a Múzeumi Tudományért Alapítvány kurátora. Felkérem Marjanucz László docens urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, tisztelt hallgatók, tisztelt jelenlevők! Boldog békeidők, így jellemezték nagyanyáink, szépapáink a kiegyezéstől az első világháborúig terjedő 50 évet, és ez nem csak nosztalgikus életérzés volt, hanem valóságos értéki ítélet, mert a kiegyezéssel nem csak a háborúk zaja ült el, hanem az ország is a békés, nyugodt építő munka útjára lépett. Magyarország közelített Európa jobb sorsú nemzeteihez, és az egyén is azt gondolhatta, hogy saját személyes boldogulásának esélyei folyamatosan javulnak. Ennek hátterében a kiegyezés húzódott, amelyet Magyarország kötött meg uralkodójával, a Habsburg házból való Ferenc József királlyal. A kiegyezés megkötésére több tényező késztette Ferenc Józsefet. Legfontosabb az, hogy az 1848 után Európában különböző hadszíntereken folytatott háborúk sorát veszítette el a Habsburg dinasztia, és ezért kénytelen volt Magyarországnak kedvezményeket tenni. Le kellett mondani arról, hogy Magyarországot önkényuralmi módon beolvassa a birodalomba, és arról a politikáról, hogy a magyar törekvésekkel szemben a nemzetiségi törekvéseket játssza ki. De engedni kellett Magyarországnak is. Engedtünk a 48-ból Deák Ferenc vezetésével, aki végül is lemondott az 1848-ban törvénybe foglalt teljes magyar függetlenségről, a birodalom nagyhatalmi állásának biztosítása céljából. És a kiegyezés megkötésének hátterében ott volt az osztrák-német polgárságnak a magatartása és állásfoglalása, amely úgy gondolta, hogy saját hatalmát a magyar kiegyezés segítségével megerősítheti Ausztrián belül, sőt, Ausztria felemelkedése és fönnmaradása a kiegyezés megkötése révén erősödhet. A kiegyezés közjogi alapja a pragmatika szankció volt. Ezt 1723-ban fogadták el a Magyar Országgyűlésen, ez három törvényt jelentett. És a pragmatika szankció mondta ki azt, hogy a birodalom két országrésze, Ausztria és Magyarország között kölcsönös véd- és dacszövetség áll fenn. Tehát ki lett mondva, jó magyarsággal, a kölcsönös védelmi kötelezettség. A mikéntjéről, a megvalósítás feltételeiről 1723-ban nem döntöttek. De 1867-ben, amikor a kiegyezés közjogi fogózkodóit keresték, akkor elővették ennek a törvénynek az értelmezését, és szépen levezették belőle a közös ügyek rendszerét. A kölcsönös véd- és dacszövetségnek két módon lehetett megfelelni. Biztosítani kellett a monarchia védelmét békés eszközökkel, ez volt a diplomácia, ha másképp nem megy, akkor katonai eszközökkel, ez volt a hadügy. Kérem szépen, adott a monarchiát összekötő két legfontosabb államügy, a külügynek a részleges, mert csak a védelemmel összefüggő része volt közös, és a hadügy közössége. Közös pénzügyről nincs szó, mert a pénzügy nemzeti hatáskörbe tartozott. Annyi kötelezettséget rót a monarchia a nemzetállamokra, hogy nemzeti költségvetésükben külön tételként, érinthetetlen tételként a közös ügyek fedezetének mértékéig pénzalapokat kellett allokálni, és ezt a monarchia számára biztosítani. Az új államalakulat neve Osztrák-Magyar Monarchia, amely két részből állt, az osztrák császárságból, vagy ahogy akkor közkeletűen nevezték Cisz-Lajtániából, és a másik alkotó része pedig a Magyar Királyság volt, másképpen nevezve Transzlajtánia, és a kettős államalakulat élén az azonos személyi uralkodó Ferenc József állt. Ennek a kiegyezéses rendszernek a sikerét, gyakorlati sikerét lényegében az biztosította, vagy az garantálta, hogy milyen mértékben, milyen erővel hatottak benne a monarchiát összetartó, a kohéziót erősítő folyamatok, és milyen mértékűek voltak az ezzel ellentétes tendenciák. A monarchia életképességét bizonyító tényezők közül én kettőt emeltem ki. Az egyik a közjogi közösség szerkezetéből fakadó hatások. Monarchia közjogi szerkezete kicsit merevítette a politikai szisztémát. A politikai élet középpontjában ugyanis nem a fontos társadalmi kérdések álltak, liberalizmus, konzervativizmus, szociáldemokrácia, a politikai élet középpontjában a dualizmus szerkezetének védelme, a dualista alap védelme állt, mert ettől függött Ausztriában a német polgárok, a német nemzet hatalma, Magyarországon pedig a magyar nemzet szupremáciája. A dualizmus azt jelentette, hogy két állam létezik csak, Ausztria és Magyarország, és e két állam fölött csak két nemzet gyakorolja a szupremáciát, a német, osztrák és a magyar nemzet. Ennek a védelme minden más szempontot megelőzött, ezért társadalmi alapon politizáló pártok nem működtek a dualizmusban, legfeljebb a végén. Az alapvető kérdés az volt minden politikai erővel és törekvéssel kapcsolatban, hogy ez 67-es szemléletű, vagy 48-as. És a mögötte húzódó társadalmi tartalom nem számított. A monarchiát erősítő körülménynek számított a határidős és közös egyetértéssel intézendő ügyek. Kérem szépen, ha a legfontosabb államügyek közössége kötelezően közös, akkor ebből le lehetett vezetni egy csomó egyéb rendelkezést, amely a monarchia működését észszerűvé és szakszerűvé tette. A határidős ügyletek közül legfontosabb a vám közösség megállapítása volt, nem volt kötelező. Nem írta elő a törvény, hogy nekünk kötelező Ausztriával vám közösséget alapítani, viszont a közös vámterület politikája, a vámtarifák és a fogyasztási adók közös egyetértéssel való megállapítása a belső piac védelmét szolgálta. Ebben Ausztriában is és Magyarországon is egyetértés volt. 10 évenként meg kellett újítani, a németek viccesen fölmondható monarchiának nevezték ezért a dualizmust, természetesen viták voltak, de minden alkalommal meghosszabbították a 10 évente lejáró szerződéseket, tehát erősítette a kohéziót, az összetartozást. A közös egyetértéssel intézendő ügyek pedig azt jelentették, hogy a monarchia modernizációját elősegítő közszolgáltatásokat, mint a postaszolgálatot, vasútat, közlekedés, fogyasztásadót és pénzrendszert birodalmi méretekben ugyanazon szabályok, elvek, előírások szerint szervezik meg, egy modernizációs, fejlődés segítő birodalmi hálót építettek ki ennek következtében a dualizmus évtizedei alatt. És hát az első pontból következik a következő megállapítás, hogy se föderalista, se függetlenségi, se egyéb politikai törekvés nem volt a dualizmusnak kormányképes alternatívája, a dualizmust belső erőből, belső erőkből fakadó törekvéssel nem lehetett megdönteni. Ezért kicsit merev a rendszer. A monarchia összetartozását, összetartását erősítő másik tényező a közös piacként való működése volt. A közös piac kialakulásának két feltétele volt. Az egyik a piaci integráció létrejötte. A piaci integráció azt jelentette, hogy a monarchia különböző fejlettségű, különböző szerkezetű és adottságú régióiból, tartományaiból és országaiból a fejlődés és integráció révén egyre nagyobb területű, egyre nagyobb gazdasági közösség jön létre, és ezzel sikerült megteremteni az eltérő fejlettségű területek közös fejlődésének, vagy azonos feltételek szerinti fejlődésének a lehetőségét. A másik eleme a piaci integrációnak a nagy piac. 30 millióból lesz 50 millió. Ez Európában a harmadik legnagyobb belső piacot jelentette. A belső piac bővülésének dinamizmusa a harmadik helyet foglalta el Európában, területben pedig a második, nem mondtam, hogy ez 600 ezer négyzetkilométert jelentett. Oroszország után mi voltunk a második legnagyobb területű monarchia. És az 50 milliós piac előnye abból származott, hogy erre a méretre már érdemes volt modern gazdasági beruházásokat megvalósítani. Magyarországon például komoly gépipari beruházásokat a kiegyezés után még nem foganatosítottak, mert hogy nem hasznosul nemzeti méretű vagy kisebb méretű piacon, nem hasznosul, nem rentábilis egy ilyen volumenű beruházás, de ez 50 milliós piacon már igen. A nettó hazai termék egyfőre jutó értékének a nivellálódása. A birodalmi átlag 475 koron 1913-ban, erre a szemmögött lévő szóródás következtében Ausztria 515 koronát könyvelt el magának, Magyarország pedig 435. Nem olyan nagy a távolság. Nem olyan nagy a távolság, ez 67-hez képest nem egymástól eltávolodó érték, hanem egymáshoz közelítő érték volt. Fontos mutató. A következő tényező a gazdasági növekedés. Nálunk ez 3% évente 1867-től. Ausztriában 1%. Dupla olyan gyorsan nőtt a gazdaság Magyarországon, mint Ausztriában. És ennek köszönhetjük azt, hogy Magyarország a dualizmus időszakán belül egyre gyorsabban és egyre erőteljesebben tudott fölzárkózni a monarchia fejlettebb. Nem leszakadás, fölzárkózás. Az ország növekvő gazdasági erejét érzékeltette a kvóta. Ez a kvóta, ez a közös költségekhez való hozzájárulás arányszáma. Amikor megkötöttük a kiegyezést, pénzügyekről is dönteni kellett. Vannak a közös ügyek, ezt mennyivel finanszírozza Ausztria és Magyarország. Ausztria finanszírozta 70-nel, mi finanszíroztuk 30-al, és ez a 30 1913-ra 38-ra nőtt. Többet kellett fizetnünk, de ez objektíve azt mutatta, hogy Magyarország pénzügyi és anyagi teljesítő képessége minimum ilyen arányban növekedett. És ez is így a közös piac, az integrációt erősítő körülmény volt. A másik feltétele a közös piac kialakulásának nem csak a piaci, hanem a gazdasági integráció. A gazdasági integráció egyik fontos eleme az, hogy a közös vámterületen érvényesült a komparatív előnyök elve. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy a birodalmat alkotó két ország eltérő adottságai hasznosan kiegészítették egymást. A közös vámterületen mindegyik ország azt termelhette, azt a terméket állíthatta elő, amely történelmi hagyományainak, műszaki kultúrájának, természeti adottságának és az addig fölhalmozott gazdasági tapasztalatoknak leginkább megfelelt, ezáltal biztosítva volt, hogy egymás piacai számára olyan termékeket állítsanak elő, ami a lehetséges legnagyobb jövedelmezőséggel értékesíthető, és ez egy nagyon erős gazdasági integratív tényező. Az export és az áruforgalom már akkor 30%-ban realizálódott a nemzeti jövedelmünk, már ma 50. Tehát mindig külkereskedelemre utalt ország voltunk. A nemzeti jövedelem 30%-os realizálódása az exportban, ezt támaszt. Ez magas érték volt akkor is Európában, 1882 és 13 között. A másik pedig a vámterület részesedése a magyar áruforgalomból. A közös vámterület a magyar export 75%-át vette föl, és onnan a magyar import 80%-át hoztuk be. Ez azt jelentette, kérem szépen, és csökkenő tendenciával, tehát az exportunk, a kivitelünk az inkább növekedett, a behozatalunk inkább csökkent. Ez azt mutatja, hogy Ausztria Magyarország számára egyre inkább, mint kiviteli piac volt fontos. A külkereskedelmi szerkezet átalakulása pedig azt a változást akarta, hogy 1840-ben Magyarország külkereskedelmében 90% a nyers termék, 10% az ipari termék, és a századfordulóra ez nem fordult meg teljesen, de 55%-ra csökkent a nyers termények kivitele, és 45%-ot a kivitelben már az ipari termékek adták. Mit mutat ez? Hogy a gazdasági integráció és a piac integrációnak köszönhetően a közös vámterület Magyarországon erőteljesen fejlesztette az ipart. És hát a magasabb integráció formái is kialakultak a századfordulóra. Ez hallatlanul fontos, és ebben Európában az élvonalban járók közé tartoztunk. Miért? Azért, mert ez azt mutatta, hogy megvalósult birodalmi méretben vagy birodalmi szinten a vállalati együttműködés, a piaci felosztás, a termelési specializáció, a gyártmány profil elosztása, tisztítása, az alkatrész kölcsönös ellátásának a gyakorlata, és legfontosabb a gazdasági fejlesztés műszaki, tudományos háttérstruktúrájának a kiépítése. Ez olyan eredményre vezetett, itt két gyárat említek, a Hofnarschranz Egyesült Izzó Ganz, hogy ezek termékei nem a monarchiában, hanem Európában is a legmagasabb színvonalú műszaki kultúrát képviselték. A monarchia közös piacának történeti teljesítménye, most egy amerikai történésztől vett gondolatot vetítettem ki. Amerikában nagyon sokat foglalkoznak a monarchiával, és arra az egyöntetű álláspontra jutottak, hogy a szintkülönbséget csökkentő. A gazdasági integráció lényege, hogy aki itt van, tehát aki fejlettebb, ahhoz az alatta lévő föl csatlakozik, és az a szintkülönbséget csökkentő gazdaságpolitikához vezet. Ennek az eszköztárát úttörő módon az osztrák-magyar monarchia gazdasági vezetése dolgozta ki. Itt van a Ganz, így a budapesti országos kiállításon. És most térjünk rá a bomlasztó tendenciák elemzésére. A monarchia bomlasztó tendenciái közül a legnagyobb jelentőséggel a nemzetiségi kérdés bírt. Mindenki tudja, hogy Magyarország sok nemzetiségű ország volt. Rajtunk magyarokon kívül éltek itt szerbek, horvátok, románok, németek, szlovákok, ruténok, és az egyes nemzetiségek aránya népességen belül bőven meghaladta 10%-ot, olyannyira, hogy az 1867-es kiegyezés idején a Magyarországot lakó népesség 40%-a volt magyar, és 60%-a volt nem magyar ajkú. Tehát abszolút kisebbségben voltunk, de nem relatív, abszolút kisebbségben voltunk a más ajkúakkal szemben, ez az arány javul. Jelentősen javul 1910-re, az akkori népszámlálás szerint és a Horvátország nélkül vett népességet tekintve a magyarok részaránya 54,6% és a többiek azok a nem magyar ajkú népességhez tartoztak. Tehát ez a legfontosabb, legfontosabb dezintegratív tényező, ugye a számok tükrében ez egyértelmű. Ennek ellenére a kiegyezést nem oponálták a nemzetiségek. Támogatták. Volt, aki örült neki. Miért? Mert megtapasztalták 1849 után, milyen a zsandáruralom, milyen az osztrák abszolutizmus körülményei között élni, ami nem volt fölemelő. A külpolitikai megfontolások között pedig az volt a fontos, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek féltek a német terjeszkedéstől is, de főleg az orosz terjeszkedéstől is, és a monarchiában egyfajta védőernyőt láttak. A harmadik ok pedig az, hogy a kiegyezésben a társadalmi felemelkedés keretét vették észre. Polgárosodás, modernizáció, anyagi és szellemi, kulturális emelkedés. Ezt gondolták, ezt remélték a kiegyezéstől, amit szerintem meg is kaptak, És hát ide soroltam a kormánypolitika önmérsékletét, ezt a törvényt és ezt a környezetet azért olyan politikusok alkották meg, mint Deák Ferenc és Eötvös József, akik európai szinten gondolkodtak és alkottak. Mégis az ellentét csírája el volt vetve az 1868-44. Törvénycikkel. Ez a nemzetiségi törvény. A nemzetiségi törvény nem elégítette ki a hazai népcsoportokat, nem magyarajkú népcsoportokat, mert nem biztosította számukra az egyenrangú politikai nemzetstátus. Hát a nemzetiségi törvény azt mondja ki, hogy Magyarországon egy nemzet van politikai szempontból, ez magyar. Magyarországon magyar politikai nemzet van. Ennek a nemzetnek az ország összes honpolgára egyenrangú és egyenjogú tagja. Na de hát ez nem boldogította őket, mert ők a magyarokkal egyenrangú politikai nemzeti státusra vágyódtak, amit nem kaptak meg. Utána kérték, ha országos szinten az állami egyéniségük nem is lesz elismerve, ezt az állami vagy politikai egyéniséget területi szinten honorálja a törvény, ezt se kapták meg, ez a megyei autonómiákat jelentett volna, megyei szintű autonómiák létrehozását. Nem biztosította a törvény, mert más volt a logika, más volt az optika. A törvény abból indult ki, hogy Magyarország liberális jogállam, ennek szerkezete centrális, a politikai vagy polgári közigazgatás centrális szerkezetű, amiben nem fér bele a megyeik területe szerint fölosztott ország, az autonómia rendszer, és egyébként pedig a nemzetiségek egyéniségét, kollektív egyéniségét a törvény más területen messze menően biztosította. Ez a kulturális, etnikai identitás, nyelvi identitás, ebből a szempontból a törvény az európai átlagot meghaladó kedvezményeket és jogköröket biztosított minden magyarországi nemzetiség számára. Itt látjuk most az ország nemzetiségi térképét. Hát látjuk, ugye, hogy nagyon vegyes szint mutat a térkép. Ausztriában rosszabb a helyzet, mert ott a németek csak 38%-ot tettek ki. Soha nem érték el az osztrák birodalom vagy az osztrák császárságon belül az 50%-ot. A nemzetiségek ugyanakkor változtattak a monarchiához való álláspontjukon, és ragaszkodásuk enyhült, bomlófélben volt, és a kritikus hangok pedig erősödtek. Miért, kérem szépen? Azért, mert Magyarországon a századfordulón megváltozott a közgondolkodás. Gyökeret vert egy nézet Magyarország civilizációs teljesítményére, polgári fejlődésére hivatkozva, hogy mi képesek vagyunk magyarosítani a nem magyar lakosokat. 50% képes asszimilálni 50%-ot. Ez lényegében egy szociológiai és politikai képtelenség. Ez egyszerűen nem volt lehetséges. Ugyanakkor ez a közgondolkodás átment a kormányzati intézkedésekbe is, pontosabban ez a fajta mentalitás megváltoztatta az önmérséklő és liberális szellemiségű korábbi nemzetiségi politikai gyakorlatot, mert a kormány elkezdte a nyelvi uniformizálásnak a gyakorlatát, elkezdte az adminisztratív intézkedések bevezetését a kétnyelvű helységnévtáblák megtiltásával. Tehát egy csomó a nemzetiségekre nézve káros és értelmetlen rendelkezést hozott főleg Bánfi Dezső kormánya. Miért? Mert a cél megváltozott. A cél a magyar nemzeti állam megteremtése. 68-ban még elég volt az egy politikai nemzet, az egy aminek nincs etnikai, néprajzi, csak közjogi tartalma. Most már A századfordulón a cél a magyar nemzeti állam, amely kevésbé tolerálja már a nyelvi és kulturális másságot is, és hát ott van a nemzeti eredmények fölmutatásának kényszer, ugye mi azért hadakoztunk hébe-hóba Ausztriával is, és a kiegyezés nemzeti szellemű továbbfejlesztésén munkálkodtunk, és ez a törekvés eredményezte a Lex Aponyi törvényt 1907-ben. Ennek a politikának negatív következményei lettek, mert a rossz hírünket keltette. Tehát ekkor kezd a külföldi propaganda, megjegyzem, hogy nem csak e hírek alapján, hogy táplálták ezt máshonnan is, és nem föltétlenül jó szándékkal és igaz információkkal, de Magyarország képe romlik. Romlik, és a másik pedig az, hogy a nemzetiségek között nem ért el eredményt. Nem lőtt több magyarul tudó román például. Úgyhogy de kontraproduktív volt ez a fajta politika. A dezintegratív tendenciák közül még kiemelem a külpolitikai helyzetet. Ennek meghatározó eleme is, vagy ennek is meghatározó eleme volt az ország sok nemzetiségű mi volta. Itt éltek népek. És ezeknek a népeknek a testvér részei az államhatáron túli államokban, nemzetekben foglaltak helyet. Ez a körülmény pusztán bármikor felvethette, akár bent, akár kint, a monarchia állami szerkezetének átalakítását, vagy fölbomtásának, fölbomlasztásának gondolatát, úgyhogy ez egy látens, de möglévő reális veszély volt. Dezintegratív tendencia. A másik a kettős szövetséghez tartozásunk ténye. A kiegyezést azért is kötöttük, mert volt Magyarország Ausztriával, és mellette a nagy Németország és a nagy Oroszország. Mi ugyanúgy a monarchiában, a birodalomban a két nagy hatalom terjeszkedése ellen próbáltunk egy védőhálót, védő ernyőt szerezni, ez volt az osztrák-magyar monarchia, többek között tehát a két terjeszkedő tendencia ellen való védekezés céljából is választottuk a kiegyezést. Csak a két veszélyeztetettségi, vagy a kettős veszélyeztetettségi tudatunk 1867 után soványodott. Már csak egy komoly veszélyes ellenféllel számolt a magyar külpolitika, és ez Oroszország. Kossuth Lajostól vett mondatot tettem oda, aki a Balkán háború kapcsán az Oroszország ellen kirobbanható háborúról jegyzi meg, hogy még ez a rettenetesen szerencsétlen háború is kisebb rossz, mint az orosz hatalom megerősödésének a megengedése. Hát kérem szépen, ebben egy húron pendült a mi Andrássy Gyulánkkal, aki azt mondta, hogy Magyarország külpolitikai fő célja és fő érdeke az orosz veszély elhárítása, ezt pedig kivel fogja megoldani? A németekkel. A német érdeket és a monarchia érdeket látta olyannak, amelyek egybevágnak, kiegészítik egymást, erősítik egymást. Így jutottunk el a kettős szövetséghez, ez Berlinben, ha valaki volt a Rotes Rathausban, akkor ezt a képet a díszteremben láthatja. Ez az 1878-as berlini kongresszus eseményét ábrázolja, középen Bismarck, mellette baloldalt Andrássy Gyula. Hát ez nem a kettő szövetség megkötésének eseményét mutatja, de a két szereplőt, akik között a szövetség létrejött. És ez hát bennünket odakapcsolt Németországhoz, és háborúba lépésünkig, sőt, hát egész a világháború végéig, külpolitikai helyzetünk legfontosabb meghatározó adottsága volt. A másik az a Balkán kérdés. Hát a Balkán itt volt a szomszédunkban. Itt feküdt határaink mellett, és a török volt az úr a Balkánon. A török uralom ellen a 19. század második felében sorra lobbantak ki nemzeti felkelések. Egyik a másikat érte a Balkánon, a népek föl akartak szabadulni a török járom alól. És ez szimpatikus törekvés volt a magyar közvélemény számára is, A balkáni népek pártján álltunk egészen addig, míg valamit föl nem ismertünk. Azt nevezetesen, hogy a balkáni népek törekvése mögött Oroszország áll. A Balkánt Oroszország mozgatja. Innentől megfordult a politikai szimpátia, és Magyarország hivatalos politikai irányzata is, innentől kezdve mi török barátok vagyunk, kérem szépen. Nekünk az a jó, ha a Balkánon török az úr, akkor garantált valami nyugalom, mert ha az orosz védnökség alatt létrejött balkáni államok törekvését támogatjuk, akkor lényegében saját önfelbomlásunkat segítjük. Az orosz védnökséggel támogatott balkáni nemzeti mozgalmak egyértelműen a monarchia területi integritására törtek, azt veszélyeztették. Úgyhogy innentől kezdve nekünk, ugye ez különösen a 75-78-as háború alatt jött elő, Arany János is előbb még a balkáni népekkel szimpatizált, de a Plevna várába szorult török védők hősies harcá láttán ő is török párti verset írt, megfordult a kocka. Csak hogy a balkáni helyzet nem a magyar érdekek szerint rendeződött a 20. század elején, az akkor kitölt balkán háborúk volt belőle kettő. Az európai nagyhatalmak, főleg Anglia segítségével nem úgy végződtek, ahogy mi vártuk. A törökök kikaptak, mi török győzelmet vártunk. Simán legyőzte őket a balkáni népek egyesített hadereje, de ami fájóbb volt, hogy Anglia most nem úgy lépett fel, mint a beteg ember védelmezője, Törökországot hívták így, hanem elfogadta a balkáni status quo fölrugását, a balkáni status quo megváltozását, amit mi katasztrófaként éltünk meg. Katasztrófa hangulat, veszélyérzet, nagyon rossz gondolatok keltek lábra Magyarországon 1913-ban a háborús helyzet szempontjából. Bécsben azt hangoztatták, hogy a monarchia elveszítette minden tekintélyét, kudarc kudarcra van halmozva, és ezt valamilyen nagyszerű, fontos cselekedettel kell helyrehozni, valamilyen nagy akcióval kell megmutatni a monarchia életképességét, amiben a háború is belefér. A szarajevói lövések azok már egy jól megalapozott, fölhalmazott gyúanyagot lobbantottak lángra. Ebben a helyzetben Magyarországon Tisza István volt az, aki mérsékletre és megfontolásra intett. Különböző érvei voltak amellett, hogy nem szabad vállalnunk ezt a háborút. Az egyik, hogy az ürügy, tehát a trónörökös elleni merénylet, az kevés egy háború kirobbantásához. A másik, az egy komolyabb ér volt, hogy a délszláv kérdést azt Oroszországgal egyetértésben kell rendeznünk. Ez egy nagyon fontos látásmódra utal. Szerbia a felelős, az trónörökös haláláért, de nekünk nem Szerbiát kell büntetni, hanem az oroszokkal tárgyalni, hogy fékezze Szerbiát, hogy döntsön szerb ügyekben és délszláv ügyekben, mert Szerbia kicsi, Oroszország nagy, és a szerb szálakat végsősorban Oroszország mozgatta. Tehát Tisza az oroszokkal való tárgyalást proponálta, amit azonban az osztrák hadvezetőség elutasított. Ők abban bizakodtak, hogy egy gyors katonai mozdulattal gyors eredményt tudnak elérni, Európát fait accompli elé állítani, és Szerbiát ezzel megbüntetik. A Tisza aztán végül is a július 23-ai közös minisztertanácsi ülésen elfogadta a hadüzenetnek a gondolatát, azért, mert Németországtól garanciát kapott arra, hogy a hadüzenet után bármi történik Európában. Németország minden szempontból, fegyver, katona, diplomácia, minden szempontból a monarchia mellett áll és segíti. Ez a német garancia valamelyest megnyugtatta Tisza István, de változatlanul fönnmaradt egy fontos, nyitott kérdés, ez Románia. Tisza István a Szerbiának küldendő hadüzenetet azért se támogatta, mert egy olyan szövetségessel a hátunk mögött, mint Románia, nem lehetett nyugodtan háborúra vállalkozni, mert tudjuk, hogy ugye később milyen események következtek be. Végül is az osztrák nyomásra és a német garancia hatására Tisza István aláírta a hadüzenetet. A Szerbiának küldött hadüzenettel, ugye itt a két nagy politikai ellenfél, ebben az időben nem voltak olyan nagy ellenfelek, mert Károlyi Mihály sürgette a háborúba lépést. Károlyi Mihály háborúpárti volt. Háborúpárti volt, Tisza István nem volt háborúpárti, azzá lett, végül is megszavazta, és hát ugye ők aztán a háború végén kerülnek élesebben egymással szembe. A monarchia ezt a háborút egy erőpróbának tekintette, de ezt kedvezőtlen feltételek kellett megvívnia, ugyanis teljesen új körülményekkel találta magát szembe. Az egyik az a nyomasztó katonai fölény. Az oroszoknak háromszoros, négyszeres fölénye volt a magyar csapatokkal szemben. Ilyennel még nem találkoztak. Oroszország nem Itália. Itáliában lehetett Radetzkinek marsírozni, Oroszországban erre nem volt lehetőség, de pusztán a védelem tény az, hogy megakadályoztuk a hágókon való betörést, már ez egy óriási fegyvertény. A másik az, hogy a különböző támadásokat csak Németországra támaszkodva lehetett helytállni, ez meg erősített a németektől való függést. Minden fontosabb csatánál, nagyobb győzelemnél ott volt a német segítség. Ott volt a német segítség, és a kedvezőtlen feltételek között említem az Antant hatalmi koalíciójának erőforrását, ez eldöntötte a háborút. Azt akkor még nem tudták, úgymond, erről nem volt tudomásuk, de ez a körülmény az Antantnak kimeríthetetlen anyagi és emberi erőforrásai voltak, ezzel a háború sorsa el is volt vetve. 15-ben voltak győzelmi remények, Kelet-Poroszországban a gorlicei áttörésnél az orosz frontot mintegy 800 kilométerre vetettük vissza, Bulgária hadbalépése után elvérzett Szerbia, az olasz fronton pedig megkezdődtek az isonzói csaták, az olaszok támadtak, mi hárítottunk egyelőre sikerrel, sőt végig sikerrel. És hát ugye ekkor fölvetődött András régi dilemmája, hogy a nemzetiségi határokat nem szabad abszolutizálni, ugyanis Szerbia elfoglalása után anektáljuk, ne anektáljuk, a magyar politikai hagyomány és Tisza István koncepció az volt, nem szabad anektálni. Magyarország nem magyar népességű lakosságát növelni, öngyilkosság. Ausztria ezt másképp látta. 16 volt a kudarcok éve, fordult a helyzet, néhány jellemző eseményt sorolok föl. Brusilov visszaveti az osztrák-magyar hadsereget. Na most Románia, hát ugye ilyen szövetséges volt, tehát ő hivatalosan szövetségesünk volt akkor is, amikor rávetette magát Erdélyre 1916. augusztusában. Ezt ugye részben a Brusilov offenzíva sikerének hatására és a franciák felszólítására, mert még ekkor se akart kivárni még, de a franciák ekkor keményen felszólították Romániát, hogy kihagyják minden tárgyalásból, ha most nem támadja meg el. Erdélyben még nem volt magyar sereg. Tehát szövetséges felől nem védekezünk. És így a románok 500 ezer katonával... Az olasz offenzíva is indult az isonzó mentén, de hát pár kilométeres erőnyerést eredményezett, és ugye megint csak német segítséggel sikerült elhárítanunk. Ezeknek az eseményeknek a hatása, a politikai törésvonalaknak a jelenkezése, Magyarországon megszűnt a háborút pártoló hangulat. Az emberek már nem éljeneztek és nem örömmel vonultak hadba, hanem azt kezdték mondani, hogy a háború értelmetlen anyagi és véráldozat. És ez a politikai hangulatváltás hatott Károlyi Mihály és a függetlenségi párt politikájára is, mert már nem a Szent Egységben gondolkodtak a Treuga Deiben, hanem abban, hogy Magyarországnak nagyon gyorsan külön békét kell kötni, és politikai ellentét jelentkezett az új uralkodó IV. Károly és Tisza István között is a választójogi kérdésben. IV. Károly úgy próbálta a monarchia és ezen belül Magyarország belső viszonyait konszolidálni, mint valamikor ugye Ferenc József, hogy kiszélesíteni a választójogot. Tisza István ebben öngyilkosságot látott. Az, hogy 6% szavaz, ez jó. Ez fölemelni 30-ra, ez nem tudni hova vezet. És ezen összeveszett a királlyal, és a király megkérte Tiszát, hogy adja be lemondását, aki tisztelettudó és törvénytisztelő ember, hogy beadta a lemondását, és innentől kezdve Eszterházy Móric volt a miniszterelnök. 17-ben még jelentkeztek csalók a remények, tehát voltak villanások, főleg a németek részéről, de hát azért mi is megmutattuk, hogy jó katonák vagyunk, Caporettónál az egész olasz frontot áttörtük, és Udinéig szorítottuk vissza a sokkal erősebb, kétszeres, háromszoros túlerőben lévő olaszokat, megállítottuk a Kerenszki offenzívát, békét kötöttünk Oroszországgal és májusban Romániával. Na de hát ezek nem tudták megfordítani a háború menetét, és Magyarország, itt IV. Károly király, ugye, aki Tiszát lemondásra szólította föl, nem lehetett megfordítani a háború menetét, többek között azért sem, mert 918. júliusában már több mint 1 millió katona volt, amerikai katona volt Franciaországban, ezzel a háború sorsa végképp eldőlt. Végképp. Ezt egyszerűen nem lehetett ellensúlyozni. És ennek hatására változtak a hadi célok is. Ugye itt a háború sorsa dőlt el a frontokon, főleg a német háborús hadviselésnek a sorsa. Magyarország sorsa pedig a hadi célok megváltozásában dőlt el. Az eredeti hadicélok között 14-ben nem szerepelt a monarchia földarabolása, nem szerepelt a Magyarország széttörése. Az Antant úgy számolt még Magyarországgal és az osztrák-magyar monarchiával, hogy az az európai súlyegyen fontos része. Csak 1918 tavaszán, nyarán fordult a kocka. Ekkorra vált világossá az Antant számára, hogy a monarchia képtelen elszakadni Németországtól. Ereje sincs, és szándéka sincs. Persze az Antant nem lát, hogy ennek mi volt a politikai és katonai lehet, csak úgy elszakadni. Hát azért ennek voltak feltételei. Ez az Antantot nem szakadtunk el, és az Antant háborús célok közül a legfontosabb Németország legyőzése és a katonai áldozatvállalásnak a minimalizálása. Ezért nagyon gyorsan akarták a németeket legyőzni. A németek gyengítése volt továbbra is a cél, és úgy gondolták, hogy a németeket azzal gyengítik a legjobban, ha hű szövetségesét is gyengítik, hű szövetségese gyengítésén keresztül próbálják Németországot lehetetlen helyzetbe hozni. Hogy lehetett Magyarországot gyengíteni? Hogy lehetett a monarchiát gyengíteni? Úgy kérem szépen, hogy az Antant döntött arról, hogy fölkarolja a monarchia nemzetiségeinek állami önállóságra irányuló törekvéseit. Na ez biztos találat volt. Ez biztos találat volt, kérem szépen. A monarchia nemzetiségi törekvésein, állami törekvéseinek a fölkarolása az azonos a monarchia széttörésével. És ezt pusztán azért, mert hogy Németországot meggyöngítsék, és úgy gondolták, hogy az ő nagyhatalmi céljaikat a kis nemzetállamok jobban fogják szolgálni. És hát ebben a helyzetben, tehát ez 18 nyarán volt, 18 nyarán az Antant fő hadiszállásán kinyilatkoztatták, hogy az Antant hadicélja Csehszlovákia létrehozása, a délszláv állam létrehozása és Lengyelország helyreállítása. Hát az első kettő egyenlő Magyarország vége. És ebben a helyzetben, amikor az Antant ezt nyilvánosságra hozza, Magyarországon folytatódik a parlament, és akkor Vekerle Sándor még azt mondja, lehetséges a nemzetiségi kérdés Magyarországon belüli megoldás, a szlovákokat ki lehet elégíteni valami nyelvtörvénye és kulturális engedménye. Hát ez doktrínerség. És a doktrínerek, mint Vekerle Sándor, és az önáltatók, az illúziókergetők, mint Károlyi Mihály, aki Wilson nyári nyilatkozata után, amely lefekteti, hogy nem elég az autonómia, Magyarország állami területébe fognak nyúlni, ezután még azt mondja, hogy az Antant honorálni fogja az ő német ellenességét, ez illúziókergetés. Doktrínerek és illúziókergetők között egy realista ember állt, Ady Endre, aki attól félt, hogy a győzők nagyon rátipornak majd az elesett Magyarországra. Az ezután következő hónapok eseményei bizonyítják, hogy igaza volt. Ezek olyan események voltak, amelyekre Magyarországon belül senki nem gondolt, még a leglidércesebb álmában sem. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen docens úr előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Monostori Tamás, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági kar főiskolai tanára tartja meg a Biotechnológia fenntartható mezőgazdaságban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!